művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Medvecki Balázs, a művészbejáró vendége, aki ugye hát Twix színház, aztán tett egy kitérőt Szegedre, mindenfélét játszik, egyébként a tévében is jó néhány dologban benne volt, és most az Újpástya Színház új produkciójában is adja az egyik főszerepet, utána jön a kritikai rovatom, sajnos két nekrológgal, az egyik Harkányi Endre, a másik Mécs Károly, majd azért beszélek persze előadásokról is, beszélek arról, hogy Székely Csabának két bemutatója is volt így egy rakáson, az Igazság gyertyái, amit ugye káprázatosan játszott el a Marosvásárhelyi Színház, most Budaörsön látható Alföldi Róbert rendezésében, és az első rendezése a Mi vagyok, ami egyébként egy monodráma, az pedig a Pince Színházban, és utána remélem marad még idő a Cirkusz Hercegnőre, amit pedig az Operett Színházban mutattak be. Hát akkor ez ennyi. No, szóval tudom rólad, hogy te beleszülettél a tutiba tulajdonképpen, mert Medvecki Ádám karmester, meg a mamád, Csányi Valéria karmester, karnagy, ez az, és ott sertepertél az Operaházban, igen. És imádtad a balettot például, és ifjabb Nagy Zoltán, hú, de nagy kedvenced és példaképed volt. Ez hogy nézett ki, ilyen öltözői gyerek voltál, hogy ott öltöztető nénék ehhez a mindenki a bajgatott?
Hát igazából keveset voltam az öltözőben. Én inkább a takarásba bemehettem, az egy ilyen...
Ja, hogy oldalról?
Igen,
egy
kivételes bánásmódban volt részem nagyon, mert ugye elvileg oda nem mehet ugye senki civil, vagy külső ember, de én annyira mindenki érzékelte azt rajtam, hogy mennyire ámulatba vagyok esve. Ámulatba ejt az egész színház, meg az opera, meg az opera is, és a balett is.
De ez mit jelent, hogy képes volt három felvonást, ott mit tudom, hány évesen végig átcsorodni?
Hát de nem, hogy egyszer, én nagyon sok a seregi baletteket például nagyon-nagyon sokszor láttam. Tehát, de hogy ezt úgy értsd, Gábor, hogy mondjuk mai napig, például nemrég beszélgettem egy volt osztálytársammal, akivel a balettintézetbe jártam, és én meglepődött, hogy igazából hogy mai napig itt tudom a koreográfiáját bizonyos seregi baletteknek. Tehát én nagyon-nagyon sokszor láttam a Spartacus-t, a Kranzoskodát, a Szent Ivániámot, a Szíliát, nem tudom, szóval nagyon-nagyon, de a harangozó baletteket
is. De tudod, hogy le tudnád táncolni, vagy nem, a fejedbe ott van, vagy mi? Mert nem, ugye aztán te rengeteg ideig tanultál táncolni.
Igen, de nem, hogyha meghallok egy zenét, akkor nagyjából tudom, hogy a Spartacus-ban, hogy ott mi történt a színpadon, vagy mi a koreográfia. Tehát én nyilván volt olyan, amikor aztán ahhoz volt kedvem, hogy most zongorázni szeretnék apám szobájában, és akkor amíg vezényelt, vagy az édesanyám vezényelt, addig én zongoráztam a szobájában.
Mert hogy ezt mennyi ideig tanultad, vagy azt hogy tudtad a zongorát?
Azt nem tanultam igazából, az csak így a családon belül. Mai napig van egy nagyon szép bestén zongoránk, és azon igazából hát nem volt így beosztás, hogy a családon belül mikor kizongorázzon 1-től 2-ig a bátyám, 2-től 4-ig az anyukám, stb. Ez nem volt, de azért általában véve mindig ült valaki a zongoránál. Aztán én is, de én nem tudok, tehát én nem tudok zongorázni, pár dolgot le tudok játszani.
De az igaz, hogy 12 éves korod is csak klasszikus zenét hallgattál?
Hát körülbelül igen. Körülbelül igen. Azt tudja, hogy amikor elkezdtem a Kolumbusz utcába járni, a balettintézetbe, akkor még nem nagyon ismertem más típusú zenét. Hallottam, hogy van ilyen, hogy Eminem, meg nem tudom, Tankcsapda, meg Michael Jackson, de igazából annyira nem, de ki tudtam, hogy vannak, de nem érdekelt annyira. Aztán nyilván ez változott 12-13 éves koromtól kezdve.
Na de úgy tudom, hogy a balett előkészítőből úgy 6 évesen kisasszisztál, és azt engedték a szüleid.
Nagyon rossz volt.
Mert mi volt benne nagyon rossz?
Hát először is, ugye az még az Andrássy úton volt akkor a balettintézet, és ott voltunk Hát nem tudom, most nyilván túlzok, de hogy olyan 800 lány, és mondjuk 2 fiú.
Hát ez önmagában lehet baromi jó is.
Hát igen, van az a közeg, de ott az volt, jó, nem mit tudom én, mondjuk 22 lány, és akkor voltunk 3 fiúk, és én rettegtem oda bemenni heti, nem tudom, 2-3-szor. És arra emlékszem, hogy a balettmesternő...
De mitől fértél?
Attól a kemény szigortól, ami jött a hölgy felől, aki már sajnos nem él, nem jut eszembe a neve, de ő egy nagyon-nagyon elismert balettmester volt régen.
De kiabált? Kiabált?
Kiabált is, nagyon erős dohányszaga volt, és ilyen hosszú körmei voltak, és végig vakarta a hátamot, hogy húzzam ki magam, és így vakarta. Így végig húzta, és én azt gondoltam, ez így nem olyan jó, meg még annyi lány volt ott, nem tudom, és én azt éreztem, hogy görcsörök az egészen, és nem tudom, hogy egy vagy kettő, de szerintem egy év után én úgy döntöttem, hogy én ezt nem szeretném, és elkezdtem atletizálni.
De mit mondtál szüleidnek, hogy miért nem szeretnéd? Elmesélted mondjuk ezt, hogy na...
Hát már nem emlékszem, hogy mit meséltem, mert nagyon keveset meséltem egyébként bárkinek is, nagyon keveset beszéltem.
Mert hogy gátlásos gyerkőc voltam.
Igen, én nagyon visszahúzódó gyerek voltam, aztán ez viszonylag megváltozott. Nem azt mondom, hogy most szószátjár alkat vagyok, de azért többet beszélek, de nagyon sokszor én mondjuk vagyunk egy asztalnál, és van valamiről szó, ami engem nem érdekel, akkor simán mondjuk elkezdek kalandozni a saját magam világába, vagy elkezdek olvasni valamit, hogy zenét hallgatni, mert erre lehet azt mondani, egy külső szem lehet azt mondaná, hogy ez bunkóság, de akik ismernek, azok tudják, hogy szerintem ez egyfajta szabadság, hogy nem teszel úgy, mint hogyha nem játszod meg azt, hogy te most nagyon érdeklődsz, hogy a másik mit mond, hanem úgy finoman, óvatosan, de anélkül, hogy bármi rossz érzést keltenél a másikban, úgy véget vetsz az egésznek.
Gimnáziumban volt egy fizikatanárom, ő mesélte mindig, hogy nagyon unta az értekezleteket, és akkor mindig kitalált magának egy fizikai példát, amit értekezlet alatt fejben megoldott, akkor ez hasonló, nem? Na, és akkor...
Volt olyan, hogy szöveget mondtam a fejemben, miközben valaki beszélt hozzám, és...
Tényleg?
Persze, és akkor megkérdezte, hogy de nem így van, Balázs, és akkor mondtam, hogy fú, de ez így van, ez így van.
Na, de aztán csak visszakerültél a balett intézetre, aztán megint elmenekült. Intézetben aztán megint elmenekült.
Igen. 4 év atlétika után... elkezdtem dobolni egyébként a Szabolcsi Bence zeniskolában, klasszikus tanszakon, Novotny Tibornál, és azzal együtt szimultán elkezdtem a balettintézetbe járni. Tehát általános iskola 5-től 6-ig, és az alapvetően az egész nagyon szerencsésen alakult, szerintem az egész gyerekkorom, meg kamaszkorom, meg később, mert a balettintézetben mindenhonnan elhoztam olyan dolgokat, olyan szereteket, amiket tudok valahogy hasznosítani. Tehát rengeteg a balettintézetben azt a típusú fegyelmet tanultam meg, ami nagyon jól jön sok helyzetben ma is. Nagyon sokat köszönhetek Maher Szilárdnak, aki a mesterem volt, nem még korábban, Zsiber Éva, Solti Csaba, Komarov, szóval, hogy én nagyon sok mindent tanultam, és nyilván a mozgáskoordináció, nyilván most beszélhetnék ilyen fizikai dolgokról, hogy a mély izmok kialakulása, de inkább így nem tudom, így a testtudat igazából, az, hogy be van épülve, hogy nem kell külön figyelnem arra nekem, hogy most hogy állok, hanem nagyjából van egy ilyen kép a fejemben, hogy most úgy, hogy állok éppen a színpadon. De ez nem azt jelenti, hogy csak arra figyelek, vagy arra figyelek, hanem ez valahogy ez úgy van. Tisztában vagyok azzal, hogy általában.
De mégis úgy fogalmazta egy interjúban, hogy el akartad hagyni azt az épületet.
Ja, igen. Hát aztán igen. Az első pár év az nagyon jó volt, de aztán az utolsó kettő mondjuk az... Hát az azért nem, mert én azt éreztem, hogy... Tehát azt mondták, amikor azt mondta a Szilárd, a Maher Szilárd, a mesterem, hogy tök jó a technika, meg minden, de hogy a lábfejemet nem tudom lefeszíteni, eléggé, ami hát elengedhetetlen a baletthez, ezt alá is írom, ezt tényleg így van, de hogy a modern szakra, hogy menjek át, és mondtam, hogy így gondolkoztam, és úgy voltam vele, hogy én el akarom hagyni az egész épületet úgy, ahogy van, mert azt éreztem, hogy valahogy már görcsös az egész. Olyan utólag visszagondolva az életem legjobb döntése volt egyébként. Hát valakinek való, valakinek nem. Én utólag visszagondolva azt érzem, hogy ott valahogy nem úgy rád, nem rád, mint Medvecki Balázsra, vagy mit tudom én, Kis Pistára kíváncsiak, hanem ha te megütöd azt a szintet, amit meg kell ütni a balettban, akkor nagyon király vagy. Én ezt éreztem.
Tehát egy kis pont vagy a gépezetben.
Hát igen, magyarul, hogy robotika van. Tehát, hogy robotok. Csak nem akarok, tehát tényleg nem akarok, mert ez valahol a műfajnak a velejárója is, a balettnak velejárója, de valakinek ez fekszik, valakinek nem, nekem nem feküdt, és elmentem kortárs táncolni Angelus Ivánhoz a Perc utcába, és az hát ott elmúltak a migrénes fejfájásaim, mert egész odáig sűrűn volt migrénem. Ott sokkal szabadabb volt a légkör, ott alkotási folyamatokban is napi szinten vettünk részt. Tehát most, ha nagyon sargosan szeretnék fogalmazni, akkor ugye a balett az egy annyira kötött műfaj, hogy ott neked el kell táncolnod kőkeményen ezerrel, amit a koreográfus kér, vagy a betanító balettmester kér. Ugye a kortárs táncnál meg egy csomószor te magad, vagy a magad koreográfusa, te alkotsz, te találsz ki egy csomó mindent, és ez egy nagyon-nagyon felszabadító dolog tud lenni.
És te szeretsz magad lenni, hát azt is mondod valahol, hogy még azzal is eljátszol előadás közben, hogy egy-egy mondatot máshogyan ejtesz ki.
Ja, igen, persze. De ezzel sokan vagyunk így, hál' Istennek szerintem, hogy én is néha észreveszem, hogy mondjuk nem tudom annyira ugyanazt a részt valahogy kicsit már annyira be van állva, hogy ugyanúgy mondom, akkor annak megvan a veszélye, hogy ez kicsit elveszik a jelen idejűsége azáltal, hogyha ugyanúgy mondom, tudom én, egy-két éve azt a részt, vagy azt a mondatot, és akkor megpróbálom kicsit máshogy mondani. Ezektől mind jelen idejű lesz az egész, ami a lényege.
És akkor látszólag te bekerültél a tutiba, ugye, hát már gyakorlaton is a vígben voltál.
Igen.
És
javarészt.
És aztán hát ott is voltál, hú, de egy egész évig, és akkor mindenki pislogott, hogy egy év után lelétszel a Medvecki Balázs, és hogy nem, és akkor is ezt mondtad, hogy már úgy érezted, hogy rutin, de egy év alatt, jó, ha a gyakorlatot hozzászámolom, akkor is, hát mi tudott annyira rutinos lenni, hogy te úgy érezted, hogy na, én nem most, akkor el kell jönni. Hát más egy évig a színművészeti után ül a kispadon, érted? Jó, te megjátszottál 28-29-et
igen,
egy hónapban.
Hát valahogy azért ebben benne voltak a gyakorlati évek is előtte, az a kettő és fél, de nagyon-nagyon nehéz döntés volt, mert Enikővel is beszéltem erről, Eszenyi Enikővel, ő nagyon szeretett, ő aztán később mondta, hogy ő szeretettel vár vissza. Nem tudom, az az igazság, hogy úgy éreztem, hogy most, amíg még 20 éves vagyok, addig még muszáj kipróbálnom gyökeresen máshol más színházat.
Mi az, amit úgy érezte, hogy a végbe sikerült kipróbálni, meg megcsinálni?
Hát nyilván nagyon érdekes volt nézni, ahogy korábbi generációbeli színészek próbálnak, vagy ahogy dolgoznak. Mit érdemes ellesni, mit érdemes nem ellesni. Mit nem érdemes ellesni.
És mit volt érdemes, és mit nem?
De nem tudom megfogalmazni, de valahogy ott abban az adott pillanatban, amikor az ember valahogy gyűjti és szívja magában a takarásból ezeket a dolgokat, ott helyben nem tudja megfogalmazni, valahogy mindig utólag áll össze az egész is épül be az emberbe. Én nagyon, nagyon tényleg egyébként hát nyilván az, hogy milyen, amikor egy embernek tényleg, mit tudom én, 24-25 előadása van egy hónapban, ez azt megtanultam, hogy ott hogy érdemes bánni nem tudom, az energiával, a türelemmel, hogy az érdeklődés közben ne vesszen el, De ez nehéz időszak volt ebből a szempontból, mert a kiéhezettség, igen, na, talán, ez egy, na, talán ezzel meg tudom fogalmazni, hogy a kiéhezettség elvesztésének az esélyét láttam, és azt gondoltam, hogy 20, nem tudom mennyi idős voltam, akkor 25, 24-25 körül, az elég veszélyes, hogyha azt érzem 24-5 évesen, hogy nem vagyok kiéhezve a színpadra. Akkor voltak ugye, mit tudom én, 10-11 pár utcai fiúk egy hónapban, akkor még egyszer posztás volt, és én valahogy azért akartam gyökeresen akár más városban más csinálni, mert azt gondoltam, hogy akkor mindenhol így elvágom az ollóval, és mindent, ami ide köt, nem a Víghez, hanem úgy Pesthez, és mondom ezt úgy, hogy pesti vagyok, és akkor elhúzok Szegedre, és meglátjuk, hogy mi lesz.
Na de állítólag, amikor fölmondtál, akkor még nem is tudtad, hogy Szeged lesz.
Ja, igen.
Tehát, hogy te szabadúszni mentél, aztán egyszerre csak fölírtak Szegedről, hogy nem jönnél.
Igen, kicsibe is voltam esve, hogy így most mi lesz a következő évadommal.
De... Tehát jól fölmondtál, utána jött a pánik?
Hát, nem is a pánik. A pánik az kicsit később, de ezt mindjárt elmondom. Ez is egy ilyen egy óráig tartott kb.
Nem túl hosszú.
Nem.
Ennyivel én is kiegyeznek.
Nem. Úgy értem, hogy hát azért izgultam, hogy mi lesz. Tehát volt egy megkeresés, de nem tudtam, hogy mit fogok csinálni, de valahol ez izgalmas volt egyébként. Aztán felhívott a Barnák László és Horvas Ádám, akik akkor indították, akkor vették át a Szegedi Nemzeti Színházat. És igen, és akkor azt gondoltam, konzultáltam 2-3 rendező meg színész kollégámmal, hogy ők mit javasolnak, és hát tényleg rájöttem, hogy régen nem véletlenül volt az, hogy mindenki szinte automatikusan elment vidékre. Ugye? Mindenki.
Hát valaha nagyon régen kötelező is volt.
Hát úgy értem, hogy igen, nézték a vizsgákat a vidéki színházaknak az igazgató, és akkor én elviszem őt, elviszed őt, nem tudom, és de a lényeg az, mindenki vidéken kezdte, mert hát azáltal, hogy egy színházban, egy városban mindenféle igényt ki kell szolgálnod, mindenféle előadásban vagy benne, musical, kortárs orosz dráma,
nem operett tudom, nem magyar. Operett is voltam, Mágnás
Miska. Igen, azt szerettem, az vicces volt.
Mixi Peller Kályról rendezte, aki nagy értője ennek a műfajnak.
Ő nagyon, igen. És a pánik egyébként, csak ha már felhoztad, az akkor volt, amikor a Vixiens sofőrével és kedves feleségével hárman este, nem tudom, 11 körül az összes cuccomat egy nagy, hát nem annyira kicsi buszba beraktuk, és mentünk Szegedre. De hogy az annyira, tehát hogy annyira olyan, tudod, amikor így nem több körben, hanem összes cucc benn volt, és én mentem, ott ültem a cuccom között hátul, és így pillanatra így elkezdtem ideges lenni. Nagyon ideges voltam, hogy én most akkor tényleg, én aki Pestet születtem, én akkor aztán közben meg azt gondoltam, hogy de hát most könyörgöm, hát ez nem azt jelenti, hogy akkor te vörös zónába lépsz, hogyha Budapestet megközelíted, hanem az, hogy ott fogok élni Szegeden, hogy ez először kicsit megijesztett. De mondom, ez másnap reggel már tök jól ébredtem.
De attól nem fértél, hogy tévéfilmettől azért kicsit elesel?
Nem. Sokkal fontosabb volt nekem az, hogy az ismeretlenbe megyek, mint az, hogy ezeken gondolkozzak, az a helyzet.
Na és akkor mi volt ott az ismeretlenbe?
Nagyon sok új emberrel találkoztam, nyilván, és hát sokan jöttek újak velem együtt. És ez először úgy négyen-ötten úgy mi újak voltunk együtt, és de aztán nagyon hamar össze haverkodtunk a korábbi szegedi kollégákkal. Én nagyon-nagyon szerettem azt 4 évet, Covid-dal együtt 4 év, szóval nagyon gyorsan elment, de én ott olyan jó volt.
Na,
nagyon.
Mi ez a
nem, úgy nagyon jó, tehát hogy tényleg annyira csináltam, nem tudom, dolgoztam nagyon sokféle rendezővel, sokféle előadásban, és azt éreztem,
hát
hogy...
Mohácsi Jánostól Alföldi Robertig, te...
Jánossal ott találkoztam először.
És hát a Horgas Ádámmal is dolgoztál. Horgas Ádám,
Vidovszky György, Peller Károly, a Laci, Barnák Laci, Tényleg egyébként nagyon...
Hát tényleg egészen különböző stílusú rendezők.
Rengeteg. Tehát, hogy...
És meg tudod fogalmazni, hogy mit szedtél ott össze?
Nem tudom, ezekben nem vagyok jó, hogy megfogalmazzam, ezt valahogy érzi az ember. Azt, hogy milyen mondjuk csapatjátékosként jelen lenni a színpadon, azt inkább ott tanultam meg, mint a Vígben egyébként. A Vígben mást. Itt azt, hogy milyen csapatjátékosként jelen lenni. Meg olyan jó, hogy ugyanabban a színházban mondjuk délelőtt 10-kor játszol egy időfutárt, ugye a gyerekeknek, és este 7-kor meg egy Csehov Sirályt játszol. És ezek ilyen jó dolgok.
Hát erre mondjuk a Vígba is lehetett esélyed, hogy mondjuk játszol egy padlást, vagy egy dzsungelkönyvét, hát mindkettőben, ugye? És akkor este van, tehát hogy ez nem csak Szeged.
Igen, de inkább valahogy az, hogy igen, talán az, hogy Pesten ugye valahogy szétszoródik az ember. Én azt érzem, hogy ezerféle lehetőséged van, ami tök jó, de ezáltal szét is szóródik a centrumod, vagy nem tudom, a fejed. Szegeden meg csak a színház volt, és csak azzal foglalkoztunk, és egyébként magát a várost is imádom, tehát szerintem legélhetőbb város. Jó érzés volt az, hogy egy olyan városban vagyok, ahol nem, ami nem duzzad az egótól, mint mondjuk Budapest, hanem kicsit nyugodtabbak az emberek, lassabbak, ráérősebbek, nem is lassabbak, inkább ráérősebbek, mindenre van idő, az egész olyan, mint egy ilyen boldog terepasztal.
Állítólag szerettél nagyokat sétálni.
Igen, nagyon szerettem a felhallgatómmal. Nagyon szerettem nagyokat sétálni. Igen, meg jókat
felhallgatód, az állítólag mindig rajtad van, hogy számvillamoson minden.
Igen.
Most mit hallgatsz? Most klasszikus hallgatsz, vagy már nem?
Jaj, nem, már sem mindent. De vicces, mert egyébként idefele most már sokat gyere hallgattam meg a Glenn Gould, meg a Bernsteinnek egy Bach zongora versenyét, de nem tudom, ez van, hogy tényleg 5 percenként változik, mert utána meg beteszek egy post-punk zenekartól valami.
De mit tudom én, egy szimfóniát, vagy nyilván annak részletét felszállsz egy villamosra, meg leszállsz, nem biztos, hogy egy szimfóniát is képes, vagy így fülhallgatón, utcán, persze, villamoson, igen, tényleg?
Igen. Sokszor van az, hogy mondjuk...
Ezt az ember nem gondolná háttérzenének azért, tehát, hogy arra
hát nem is úgy hallgatom, jobban, mint egy háttérzene.
Hanem?
Én sosem úgy hallgatom a zenét, mint ha háttérzene lenne, hanem az valahogy nem tudom, azzal így megnyugszom. Hogy elmegyek, az segít abba a világba terelni engem, amilyen világba szeretek létezni igazából. Nem akarok nagyon ködösen fogalmazni, de valahogy így tudom. De nagyon sokszor előfordul az, hogy megyek az utcán, pontosan tudom, hogy mondjuk oda megyek, és simán levághatnám az utat, mert nincs egy autó sehol, de még tudom, hogy még van 3,5-4 perc ebből a számból, ezért szépen legálisan elmegyek az emberáig oda el a francba, és akkor úgy, mert akkor pont úgy érkezek meg, hogyha vége van a zenének.
Aha. Hát a Szegeden is eszméletlen nagyokat sétáltál, szerettél a hát Tisza igen, fölött.
De szerintem mindenki szeret sétálni, Szegeden az egy nagyon jó hely. Igen, sokat sétáltam.
És akkor az is dilemma volt, hogy onnan vissza a Vígbe?
Persze, ez nagy dilemma volt.
Hívtak, vagy te jelentkeztél?
Hívott a Péter, hívott. Mert
Rudolf Péter,
Rudolf Péter
akkor
igen. Hívott, mert előző évben is úgy jelezte, de aztán egyértelmű jeleket adott, hogy ő szeretne vissza, mert előtte már dolgoztunk együtt az Enikő igazgatása alatt egy Shakespeare-ben, a Lóvetett Lovagokban, és igen, ő hívott, és azt gondoltam, hogy ez egy nagyon szép 4 év volt Szegeden, de valahogy most kipróbálom, hogy milyen 4 év után az a Víg Színház, mert biztos, tehát minden hely változik egy kis idő után is már. És valahogy azt éreztem, hogy sok-sok mindent felszívtam már ebből a Szegedi Színházból, meg a városból.
A tévésorozatok, és hát jó néhányban benne voltál azért, az látszólag, aki te a rutin ellen harcolsz. Uh-huh. Egy ilyen sorozat, az tulajdonképpen maga a rutin, nem? alapvetően, tehát ott ismételni kell ugyanazt a figurát, nem tudom hányszor, a szöveg változik egy kicsit, azt meg be kell bliflázni, nincs idő próbálni, hajnali 4-re jön érted a kocsi, tehát nem úgy tűnik, mint ami elvileg neked való, mégis jó néhány ilyenben benne voltál.
Igen.
Ez milyen neked?
Ja, én nagyon szeretek forgatni, nagyon. Nagyon nem is szeretem, amikor megkérdezik, hogy na, mit szeretsz jobban? Tudod, ezt meg szokták kérdezni, hogy forgatni, vagy a színház, és akkor mindig mondom, hogy tehát most, na, tehát nem, ez nem kell választani, az egyik ezért jó, a másik azért jó. De mondom, a forgatásoknál azért ott is, tehát azért nem azzal, hogy rekonstruálni kell mondjuk jeleneteket, vagy mondatokat, mert az tehát ott is egy jelenidejűség van színészileg, tehát sosincs kettő ugyanolyan ték, hanem mindig egy kicsit valahogy más, hogy máshonnan fogalmazol. Szerintem ott is meg lehet azt oldani, hogy ne egy rutinból fogalmazzál. Igen. Ezt gondolom. De azért tehát volt már arra példa, nem ez az általános sajnos, de azért volt már arra példa, hogy még próbáltunk jelenetekre, vagy jelenetre, és az nyilván ad egy biztonságot. Uh-huh. Legalább egy-két próba volt arra az adott jelenetre, és nem is előtte, hanem előző nap. Tehát, de nincs két ugyanolyan forgatás, nincs két ugyanolyan stáb, mindegyik forgatáson igyekszem elhelyezni magamat valahogyan, de nem tudom, természetesen ez egy teljesen más közeg, mint a színházi.
Az ad pluszt, hogy a kedveseddel, ha Kovács Patriciával játszott, tehát mondjuk az üvegcipő, uh-huh. ami hát akkor szerelmi jelenet is, de perpatval is, tehát minden van, ami kellhet. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy nem, hát ugyanúgy kollega, hogyha izé, de én meg ebben nem hiszek, én azt gondolom, hogy ez ad valami mást is, de nem tudom, te hogy vagy vele.
Hát az a helyzet, hogy valahogy szerintem ez pártól függ.
És nálatok hogy van?
Én nem tudom. Én őrá sosem tekintek úgy például az üvegcipőben, vagy mit tudom én a dzsungelkönyvében, hogy
a dzsungelkönyvében ugye ő a Bagira, meg a ká, a kígyó.
Igen. Igen, de vegyük az üvegcipőt, az egy jó példa, hogy ott sosem tekintek a Patriciára úgy, hogy mi együtt vagyunk a privát életben. Tehát, hogy az valahogy a színpadi része. Az más kérdés, hogy pontosan ismerjük egymás minden szemrezdüléseit, és pontosan tudom, hogy lehet őt mondjuk szivatni, vagy fordítva. Hát nem, most ez nem is úgy szivatni, hanem tudod, ezek a kis, ilyen kis, nem tudom, szóval, hogy annyira ismerjük egymást, hogy pontosan sejtem, hogy mikor és hogy fog mondjuk reagálni a következő mondatra, mi az ő tempója, ritmusa, nem tudom, tehát, hogy nyilván egyel beljebb vagyunk, mint egy olyan kollégával, akivel nem vagyok együtt. De valahogy ezen nem nagyon szoktam úgy gondolkodni.
Most a Bástya Színházra rátérve, minden jót, Leo Grand, ugye, egy fiatal szexmunkás és egy idős hittantanárnő története, ez filmről is ismert, ugye minden jót Leo Grand, a címe, Keresztes Tamás rendezte, és Udvaros Dorottya a partnered. Tehát, hogy azért egy belevaló történet ez. Osgyáni Mihály, aki a művészeti vezető, a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy durva lesz. Durva? Szerinted is?
Durva. Ez így nem jutott róla eszembe. De hát ezt mi a jelzőt sokféleképpen lehet mondani. Igazából szerintem egy nagyon-nagyon érzékeny előadás. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon érzékeny előadás született. Meg hát főleg a premier előtti, nem tudom, egy-két hétben állt ez úgy össze. Igazán akkor kezdtünk úgy egybe menni, és szerintem én nagyon-nagyon... Én a Dorottyával dolgoztam már tavaly nyáron a Szegedi Szabadtérin, de hát
Az mi volt?
A Rebecca nevű musical. Hát ott inkább azt mondanám, hogy benne voltunk ugyanabban a produkcióban, mert a színpadon nem találkoztunk egyszer se, de hát itt azért csak egymással, szinte csak egymással találkozunk. Szinte, mert a mosolygós Ári is ugye benne van. És hát nézd, én nagyon-nagyon...
De hát a mosolygós Ári egy kis epizód.
Persze.
Szerep a végén.
Én igazából minden kollégámnak kívánnék olyan próba folyamatot, mint amilyen ez volt tényleg, mert csináltam monodrámát, már az megint más helyzet, hogy egyedül vagy, mint a Holsza Henriettával csináltuk meg, azt ketten ő a rendező, de az, hogy itt van egy két szereplő, és itt van még a keresztes Tomi, tehát azt éreztem, hogy valahogy megjövök, és akkor már elkezdtük próbálni a Vígszerzben a büszkeség és balítéletet, és valahogy mindig azt éreztem, hogy megjövök ebbe az új térbe, nagyon pici teret kell elképzelni, és valahogy minden olyan harmonikus, nyugodt, türelem is van bőven, megértjük egymást, iszonyatosan bízunk egymásban, senki nem kapkod, van idő, és én ezt nagyon...
Miközben ez hát nagyon szereplők ritka. Szerint ez a két ember azért meglehetősen fölzaklatja egymást.
Hát persze, de maga a próba folyamat, tehát én arról beszélek, hogy ott nem volt kétségbeesés, megkérdőjelezése a másiknak, tehát nem volt ez egy koszmentes, én ezt mondtam a Tominak a premiéren, és hogy olyan ritka, amikor egy koszmentes próba folyamat van, és ez olyan volt.
Udvarosan hát... milyen játszani?
Jó.
Hát nyilván, de kicsit bővebben.
Hát,
ugye ez, ha akarom, egy tabu téma, tehát nagyon kevesen, tehát az öregkori szexről azért kevesen, ugye az Örkény és a Macska játékban azért az öregkori szerelmet nagyon szépen megírta, de az öregkori szexről nem nagyon van, és itt azért ez egy elég szókimondó előadás.
Igen, hála Istennek. Nézd, én nagyon szeretem a Nancy-nek a humorát, tehát a Dorottyának a humorát. Szerintem egyformán nagyon érzékeny előadás született, és nagyon, nagyon humoros is, és ugyanannyira fájdalmas is. Tehát amikor a másik, amikor nézőként azon nevetsz, hogy szenved az az ember, hogy nem meri ezt úgy meglépni, már mint hogy a Dorottya ezt az egészet, hogy ő most felbérelt egy szexmunkást.
És közben gátlásai vannak, de
persze.
Ez egy...
És az érdekes, aztán, hogy én meg idejövök.
De közben meg akarja, mert a vágy az meg ott van benne.
Hogyne. És itt van ez a fiatal srác, aki meg... itt van egy zaklatott idősebb hölgy, és a nyugalom tengere az meg ez a fiatal fiú. Tehát, hogy ez is nem egy megszokott dolog, hogy a fiatalabbik az,
egy
ami halálnyugodt.
Egy olyan vagy, mint egy pszichológus ott az elején, aztán az
igen.
Sikerül hát aztán kihozni a sodrodba.
Persze, mert átlép egy vörös zónába, de én ezt tényleg azt nagyon szeretik is, hála Istennek, és én magam is nagyon szeretem, meg a Dorottya is, meg a Tomi is. Szóval szerintem ez egy jó csillagzat alatt született.
Mi lesz még veled? Most lesz büszkeség és balítélet.
Igen, a Valóképpen rendezi. Aztán arról még nem beszélhetek, hogy aztán mi lesz. Mert még nem publikus ennyi. De lesz színházi dolog.
De akkor te most így jól vagy szakmailag?
Én jól vagyok.
Meg amúgy is, netán?
Én jól vagyok. Nagyon, nagyon élvezem, hogy nagyon élvezem, amit csinálok. Szerintem azért az elég... tehát ezt nagyon kell értékelni ebben a mai világban, hogy az ember a saját munkáját, tehát ő abba szerelmes, ami a munkája. Ugye hát sokszor az esetek többségében én legalábbis úgy tudom, hogy az embereknél ez úgy van, hogy a munka az egy ilyen teher, egy ilyen... Jó, hát ez azért van, mert hogy keressük a pénzt. De amúgy nagyon szeretek golfozni, szeretek, nem tudom. És ez egy ritka dolog, hogy az ember ugyanabban a dologban szerelmes, mint amiből megél. De azért nem hazudok, tehát néha jól esne mondjuk egy hónapra elmenni, nem tudom, egy külön kis szigetre valahova. Horvátországba, vagy elmenni mondjuk a Bükkbe, nem tudom, két hétre, úgyhogy kikapcsolom a telefonomat. Tehát, hogy azért ezek vannak. Tehát az ember sajnos elkerülhetetlen, hogy az emberekkel találkozzak. Na, ezt nem akartam keményen mondani. Szóval nagyon szeretem az embereket, csak szeretek egyedül is lenni. De hát ez nyilván ez egy olyan szakma, ahol muszáj az emberekkel találkozni, akiket amúgy tényleg nagyon szeretek, csak azért van már egy idő, ami után nagyon szeretlek titeket, de most egy kicsit úgy lennék egyedül, de ez egyébként mindenkiben benne van. Ezt így gondolom.
Köszönöm, hogy jöttél.
Én köszönöm.
Medvecki Balázs volt a művészbejáró vendége, adunk egy szignált, és jön a kritikai rovatom.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Hát akkor folytatjuk a kritikai rovatommal, és sajnos Harkányi Endrével, aki hát egy ilyen örök gyerek volt, meg egy ilyen örök sértődős, ugye azt lehetett róla tudni, hogy nagyon-nagyon könnyen megsértődik. Ő aztán ki is engesztelődik, és hát ugye gyerekként sajnos ugye hát elvesztette a szüleit, és amit ő a Valahol Európában című filmben játszott, az a valóság volt. Tehát, hogy az árva gyerekek, ő ugye a 8. kerületben volt a háború után árva, és ott játszott az utcákon, de hogy ugye ami ebben a fantasztikus filmben az a abszolút hozzákötődő mondat, hogy gyerekek, könyörgöm, akasszuk föl. Miközben hát nem volt benne egyébként semmi agresszivitás, hanem egy ilyen örök megbántottság, tán az egész addigi életéből való dolog volt ez, meg tán kicsit az alkatából is, hogy ugye egy ilyen alacsony, kicsit teltkarcsú ember volt, most gonoszkodva mondhatom azt is, de nem gonoszkodva mondom, hanem igazi szeretettel, hogy kicsit olyan volt, mint egy pufók napköz is. És hát tényleg egy ilyen örök gyerek maradt, de nyilván benne volt, hogy hát ugye ez az alkat azért nagyon behatárolja színészileg, hát nyilván nem játszhatott ezzel Rómeót, meg nagy hős szerepeket, és azt egyszer, amikor interjút csináltam vele, hát ő el is mondta, hogy hát ő mindig más akart lenni, mindig más akart lenni, és akkor az egyik osztályfőnöke mestere egyébként, tehát elképesztő, hogy kik tanították, hát csupa nagysága Nádasdi Kálmán, a Pártos Géza, a Gellért Endre, és akkor Nádasdi, amikor neki is mondta, hogy hát ő más szeretne lenni, akkor kiabált vele, tehát azt mondta, hogy maga csak ne akarjon más lenni, mert úgy jó, ahogy van, sőt, legyen még olyanabb, mint amilyen. És hát ezt aztán tapasztaltuk bizonyos epizód alakításaiban, miközben ő nem szerette ezt a szót. Tehát erre a szóra is dühös volt, hogy epizód szerep, mert azt mondta, hogy ilyen nincs. Minden szerep főszerep, és ha kétmondatos a szerep, akkor is teljes életet kell ábrázolni. És ő ezt rendszerint meg is próbálta, és általában sikerült is neki. Ugye hosszú ideig a Vix Színházhoz kötődött a pályája, de aztán hát elkerült a Mikroszkóp színpadra, állító a Komlós János, aki az igazgató volt, a tudta nélkül kikérte őt, és a Várkonyi Zoltán, aki pedig tanára volt, és ugye akkor a Víg élén állt, felmondott neki, és a Mikroszkópra került, ahol hát egyfolytában szenvedett. Jó volt ő ezekben a kabaré jelenetekben is persze, de nem szerette a Komlóst, nem értett egyet a színház az ideológiájával, és akkor ebből még politikai ügyet is csináltak, hogy el akar jönni, akkor ő biztos nem ért egyet sok mindenben politikailag is, még az akkori ilyen fő korifeushoz, Acél Györgyhöz is elkerült ezzel, akinek egyszerűen azt mondta, hogyha nincs itt számára hely nagy magyar színészi placon, akkor adjanak neki egy útlevelet. Na, és akkor hát előbb-utóbb azért József Attila Színház jó, tulajdonképpen 6 éves kitérő, de csak visszakerült a végbe, ahol egyszer még elsasszézott onnan, ugye akkor, amikor a Művész Színház alakult, és hát állítólag úgy jelent meg a sajtótájékoztatón, hogy hát nem jelentette be a végbe előtte, hogy ide szerződik, ez belátja ő is, hogy hát nagyon csúnya dolog volt, de ilyenek kiteltek egyébként tőle, de állítólag Marton László, amikor rövid távon visszajelentkezett a Vígbe, azt mondta neki, hogy tessék, itt van, előre beírtam a naptáramba, hogy mikor fogsz visszajönni, és vissza is vette teljesen nagyvonalúan, és akkor hosszú ideig jól érezte magát, és akkor eljött egy olyan pont, amikor hát úgy érezte, hogy méltatlan helyzetbe hozzák, hogy csökkenteni akarták a fizetését azzal a jelszóval, hogy hát nem játszik eleget, ami ugye nem rajta múlt, mert ha valaki nem játszik eleget, lehet ezen segíteni azzal, hogy többet kap, és le akarta vinni Eszenyi Enikő a fizuját, és akkor vagy a gazdasági igazgató, nem tudom, de lényegében Eszenyivel került kenyértörésre a dolog, és akkor hát nagyon sértődötten jött el a Vígből. Elmagányosodott, ő ugye kollégánk volt, újságíró Zsuzsa, a felesége, akit nagyon szeretett, meghalt, sőt a fia is meghalt, tehát élete végére azért egy eléggé megkeseredett emberré vált, miközben hát egy nagyon-nagyon jellegzetes, és szerintem abszolút szerethető figurája volt a magyar szín játszásnak. Mécs Károly is meghalt, nagyjából hasonló korúak is voltak. Ugye hát ő aztán minden elismerést megkapott, tehát neki aztán sértődésre nem lehetett az oka, mert a nemzetszínésze, sőt Kossuth nagydíj, ugye 61-ben végzett, volt a Nemzetiben, a Petőfi Színházban, játszott 50 filmszerepet, ugye ő ez a jó kiállású színész volt, tehát Harkányival tulajdonképpen ellentétben, tehát a Baradlai Rihárd, aki az abszolút filmhős, aki igen, Rómeó, tehát ő aztán persze megkapta Rómeót is, úgy adódott, játszott német nyelven is, egy évig még Bécsben is, sokat tévézett, tehát ő azt gondolom, hogy mindent megkapott a pályától, még az Operaházban is előfordult, ugye a Szöktetés a Szerályból Szelim Basájaként, ami hát meg egy prózai szerep. Hát sajnos Mécs Károlytól is búcsúznunk kell. Székely Csabának viszont jól jött ki az elmúlt hét vége, mert 2 darabját is bemutatták. Az egyik az Igazsággyert Tyályi Budaörsön, és a másik pedig a Mi vagyok, azt pedig a Pince Színházban, azt ő is rendezte, az Igazság gyertyáit pedig Alföldi Róbert. Ez egy nagyon különös történet, amire ő rátalált, és ugye ez a darab, és annak marosvásárhelyi előadása tőlünk kritikusoktól megkapta az elmúlt évadban, ugye ez lett a legjobb új magyar darab, ez lett arra már nem emlékszem a legjobb előadás, vagy a legjobb rendezés, és B. Fülöp Erzsébet ugye még a legjobb női alakítás díját is megkapta. Nagyon különös a történet, egy kis székely faluról szól, ahol hát addig együtt éltek keresztények, zsidók, cigányok, reformátusok, tehát mindenféle felekezett vallás, akárkik, és akkor egyszerre csak, amikor ugye visszacsatoltak Erdélynek ezt a részét Magyarországhoz, akkor elkezdték firtatni, hogy azok a székelyek, akik itt fölvették a zsidó vallás, szombatosoknak hívták őket, akkor azok tulajdonképpen azok is zsidóknak minősüljenek, vagy félvéreknek minősüljenek, vagy miknek minősüljenek, és elkezdték őket is zaklatni, még hát a végén ugye begyűjtötték őket, és az a különös a történetben, hogy végül egy székely lelkész, és ez megtörtént. Tehát elképesztő a dolog. Tulajdonképpen már mikor már be voltak csukva, és közvetlen azelőtt, hogy vitték volna őket el Auschwitzban, hát bement azzal oda a parancsnokhoz, hogy hát ők nem is zsidók, hanem székelyek, és erről vannak papírok, és engedje ki őket. És kiengedte őket, kivéve ugye, aki a darab hőse, egy anya, aki azt mondta, hogy nem, hiába mondják, hogy ő nem zsidó, de ő zsidó, és akkor a végén a fia is bent maradt. B. Fülöp Erzsébet játszotta a Marosvásárhelyi változatban ezt az anyát, most Belsőci Réka az, és a Székely Csaba erénye a többi darabjában is az, hogy a humort és az egészen fájdalmas részeket valami fantasztikus módon tudja keverni, tehát egészen tragikus pillanatban is tudunk röhögni, ahogy ez valljuk be, hogy az életben is előfordul. A marosvásárhelyi előadás egy nagy statisztériával, egy jókora színpadon lezajlott előadás volt. Itt ugye Budaörsön, a Latinovagy Színházban kisebbek a lehetőségek, de ezt Alföldi remekül megoldja, tehát van, hogy egyszerűen a börtönzött zsidókat, vagy éppen székely zsidókat, mert ugye ez is benne van a darabban, és elképesztő, hogy amikor már, hogy ez is benne tud lenni az emberbe, hogy az igazi zsidók azok ott elkezdik egymásnak mondani, hogy mármint az úgymond szerintük igazi vérbeli zsidók, hogy na ezek nem is igaziak és nem is valódiak ezek a székely zsidók, tehát hogy még a halál előtt is tudnak akár perpatvarozni emberek, és ez is benne van ebben a darabban. Eldarálom gyorsan a szereposztást, mert hát nem sok időm van, ugye Pelsőszi Rékát mondtam, Fröri Kristóf, Hartai Petrai és Róbert, Rádó István, Nagypál Gábor, Mertz Tibor, és azért közel se soroltam fel mindenkit. Szóval jó ez az előadás, nem, annyira nem ütős, annyira nem tud ütős lenni, mint a Sebestyén Aba által rendezett, aki hát ugye jó néhány Székely Csabát rendezett, de Alföldi is élen jár, hát ugye volt egy ilyen nyílt próba, és ott azt mondta, hogy hát már annyi Székely Csabát rendezett, mint Shakespeare-t, úgyhogy igazán, tehát ő is nagyon kedveli. Na, és akkor Pince Színház, Székely Csaba által írt monodráma, Mi vagyok, amit Bakonyi Csilla játszik, és életében először Székely rendezte. Hát ez nagyon modern téma, tulajdonképpen egy nő, aki magányos, és keresi a helyét a világban, és és hát a mesterséges intelligenciától is tanácsot kér, és tulajdonképpen vele folytat párbeszédet, vitatkozik, van, hogy ki kell a véleménye ellen, tulajdonképpen akár a magány ellen is próbálja segítségül hívni, ez is tragikus és komikus, és nagyon gyorsan beszélek még a Cirkusz hercegnőről, Homonnai Zsolt rendezésében, aki eléggé megtanult egyébként rendezni, tehát egy ilyen nagyszabású monumentális látványú produkciót tett oda, Kálmán Imre ugye műve, és megtűzzelve azzal, nem először egyébként, mert a nem is olyan régi győri előadásban is voltak cirkuszi számok, de most ebben a produkcióban is tulajdonképpen beékelődnek cirkuszi számok, és ugye ez sok tekintetben szól egyébként megint, ha úgy tetszik, a magányról is, meg a rejtőzködésről is, hiszen a férfi szereplő, a Mr. X, az egy áruhás herceg, aki úgy lép föl a cirkuszba a halált megvető mutatványokkal, hogy nem mutatja az arcát, tehát állandóan rajta van egy állarc, ennek megvan az oka, nem lesz időm elmesélni a történetet, van benne egy szerelmi háromszög is, Fedora hercegnő kis Diana, és a háromszög harmadik része, aki ármánykodik is rendesen, az a Szergej Vladimir herceg, Dolhai Attila alakításában. Mondhatni, hogy ők tehát a ketten, van kettős Bon Vivant és egy primadonna, és ugye hát operettben természetesen kell szubrett is, meg táncos komikus is, Nagy Alma Virág és Erdős Attila töltik be ezt a funkciót. Jól énekelnek, még nem táncolnak annyira igazán jó, ugye, tehát, hogy nem tudják még messze azokat a táncfigurákat, amit mondjuk egy Oszmant Marika vagy Csere László tudott, de még bele jöhetnek, mert már van egy-két figura, meg kéne ezeket egészen pontosan tanulni, ugye az operettben vannak ilyen klisék. Fejfert Gyula vezényel, és akkor még vannak ugye persze az idős szereplők, ennek a bizonyos Sluk Tóninak, aki a táncos komikus, a Kalocsai Zsuzsa, a szigorú mamája, aki egy hotelnek az igazgatója, ahol a Mókás főpincén Faragó András, Krizsán Dániel a koreográfus. Működik az egész, tehát hogy jó a látvány, persze, jók a dalok, szóval lehet élvezni ezt a Cirkusz hercegnő előadást. Hát ennyire futotta mára. Az első részben Medvecki Balázs volt a vendég, a hangpult mögött Horváth Ádám ült. Azoknak, akik a YouTube-on is nézik a műsort, ami hétfőn 3 órakor kerül ki, Laj Viktória kezelte a kamerákat, én pedig változatlan Bóta Gábor vagyok, hallgassák meg a híreket, a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.